Több filozófus álláspontja szerint egy Turing-teszten átmenő gép nem gondolkodna ténylegesen, csupán szimulálná a gondolkodást. Ezt nevezi Turing tudatossági érvnek, a gépnek saját mentális állapotainak és cselekvéseinek tudatában kell lennie. Figyelemre méltó Turing válasza erre az ellenvetésre. Felhozhatott volna érveket amellett, hogy a gépek valóban rendelkezhetnek ilyen képességgel. Ehelyett Turing úgy érvel, hogy ez a kérdés éppen úgy rosszul lett megfogalmazva, mint a tudnak-e a gépek gondolkodni kérdés. Ráadásul miért kellene erősebb kritériumokat várni el a gépek esetében, mint az embereknél? A mindennapi életben végső soron nincsen semmilyen közvetlen bizonyítékunk a többi ember belső mentális állapotairól. Mégis, amint Turing rámutat, ahelyett, hogy állandóan erről vitatkoznánk, azzal az udvarias feltételezéssel élünk, hogy mindenki képes gondolkodni. Azt ugyan elismeri Turing, hogy a tudatosság megmagyarázása nehéz kérdés, de tagadja, hogy bármi jelentősége is volna a mesterséges intelligencia gyakorlata számára. Nem szeretném azt a benyomást kelteni, miszerint úgy gondolnám, hogy a tudatosságban ne volna semmi rejtélyes elem, de nem gondolom azt, hogy ezeket a rejtélyeket meg kellene oldani ahhoz, hogy meg tudjuk válaszolni a cikkemben tárgyalt kérdéseket. Egyetérthetünk Turinggal, hiszen az a fontos számunkra, hogy intelligensen viselkedő programokat készítsünk, nem pedig az, hogy mások azt vajon szimulált vagy valóságos intelligenciának tartják. A mesterséges karbamidot 1828-ban sikerült először előállítania Frederick Wöhlernek. A szintézis fontosságát az adta, hogy bizonyítékot szolgáltatott a szerves és szervetlen kémia akkortájt sokak által vitatott egységére. A vegyület előállítása után a kémikusok egyetértettek abban, hogy a mesterséges karmabit valódi karmabit, hiszen az összes megfelelő fizikai jellemzőben megegyeznek. Ehhez hasonlít, hogy a mesterséges édesítőket ugyanúgy édesítőknek nevezzük, és a mesterséges megtermékenyítés ugyanolyan megtermékenyítés. Azonban a mesterséges virágok nem virágok, és amint Daniel Dennett rámutat, a mesterséges Chateau Latour bor sem lenne a különleges Chateau Latour francia bor. Még akkor sem, ha megkülönböztethetetlen volna, mivel nem a rögzített helyen, a francia bordói borvidéken, és nem a rögzített módon készült. Ugyanígy egy mesterséges Picasso festmény, akárhogy is néz ki, nem volna igazi Picasso festmény. Megállapíthatjuk tehát, hogy bizonyos esetekben az ember készítette tárgy viselkedése fontos, más esetekben pedig a származása. Úgy látszik, hogy megállapodás kérdése, hogy melyik esetben melyiket tartjuk fontosnak. Mesterséges elmék esetében nincsen ilyen megállapodás, így az intuíciónkra kell hagyatkoznunk. Egy filozófus, John Searle, elég határozott intuícióval rendelkezik. Senki sem gondolja, hogy egy vihar számítógépes szimulációjától eláznánk. Mi visz rá tehát embereket annak feltételezésére, hogy a mentális folyamatok számítógépes szimulációja mentális folyamatokat mutatna fel? Könnyen elfogadható persze, hogy a viharok számítógépes szimulációi senkit sem áztatnak el, az azonban kevésbé látható, miként lenne alkalmazható ez az analógia a mentális folyamatok számítógépes szimulációira. Hiszen amikor Hollywoodban locsolók és szélgépek segítségével szimulálják a vihart, eláznak a színészek. A legtöbben határozottan összeadásnak tartják az összeadás számítógépes szimulációját, és a sakkjáték számítógépes szimulációja is sakkjáték. A mentális folyamatok vajon a viharokhoz hasonlíthatók-e, vagy inkább az összeadáshoz és a sakkhoz? Olyanok, mint a Chateau Latour bor és Picasso, vagy mint a karbamid. Ez teljes egészében azon múlik, hogy milyen elméletet vallunk a mentális állapotokról és folyamatokról.